Arckép. Alkotó emberek portréja.
Fellegi Lénárd vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogy miért én szólalok meg ebben a műsorsávban, annak szomorú oka van. Mint önök is értesültek róla, a hét elején elhunyt Csebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas előadóművész, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres, népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója, a Csebő együttes vezetője, 79 éves korában hunyt el. Én a 75. születésnapja alkalmából köszöntöttem otthonában 2022. februárjában. Ezzel a műsorral búcsúzunk tőle. Csebő Ferencet köszöntöm 75. születésnapja alkalmából a beszélgetésünk elején, és egyúttal nagyon sok boldog születésnapot is kívánok.
Köszönöm szépen.
Muzsikus, több hangszeren játszó zenész, énekes, dalszerző, népzenekutató, a táncmozgalom egyik elindítója. A hallgatóinknak nem kell mondanom, hogy szerkesztő is itt a Bartók Rádióban hallatja a hangját, igazgatóként is kell említenem, ugye gondolok itt a Hagyományok Házára, és építészmérnök, ez csak egy felsorolás. Kihagytam valamit, bár egy reneszánsz ember benyomását kelti.
Több pályát kellett módosítanom, amíg idáig jutottam. Építészként kezdtem a pályafutásomat, de muzsikálni is ott kezdtünk Halmos Bélával, mi a kollégiumban szobatársak voltunk. Először ilyen népdalokat, saját zenéjű verseket kezdtem énekelni, József Attila dalokat, és nagyon szépen összecsiszolódtunk ebből a produkcióval. És akkor táborokba, kollégiumba ezzel voltunk mi a érdekességek, de nem több. Tehát nem terveztünk semmiféle zenei pályát, vagy ilyesmit. Egyébként zeneileg a Műegyetem zenekarában muzsikáltunk mind a ketten. Sőt, ide sorozom, Grillus Danit ismerő klarinétos volt, Béla Brácsás, én meg csellista. És hát egy rendes szimfonikus zenekar volt a Műegyetemnek a zenekara.
Először viszont az építészmérnöki diplomáját kapta meg, és csak utána ment a Zeneakadémiára, ugye?
Jóval utána. 70-ben diplomáztam, és akkoriban kezdődött el ez a népzenei revival, tehát amikor kitaláltam azt, hogy nem csak feldolgozni kellene a népdalokat, mindegy akkoriban szokás volt, hanem mi lenne, ha egy az egyben megtanulnánk úgy, ahogy van. Tehát, mintha azt mondanám, hogy szépek a kínai versek, de mennyivel jobban értenénk, ha tudnánk kínaiul. És akkor ezzel elindult valami, tehát ez a táncházmozgalom előtt volt jóval, tehát ezt muszáj tudni, mert zene nélkül nincs tánc. Tehát mi pontosan azt a zenét kezdtük el tanulmányozni, azt az erdélyi hangszeres népzenét, amire még akkor táncoltak emberek, még lakodalmakat még tartották, tehát élő népzenére tudtunk rákapcsolódni. És amikor ez az érdeklődésünk már komolyabbra fordult, akkor jöttek az erdélyi utak, és ott Kallor Zoltán vezetésével nagyon sok mindenkihez hozzájutottunk. Nem is olyan öreg zenészekhez, ilyen 50-60 éves emberek voltak ezek akkor.
71-ben volt az, hogy először ment Erdélybe, ugye?
Igen, igen. 71-ben. És akkor még javában működött a Széki Táncház. Kallor Zoli mindig pontos programmal várt bennünket, hogy na, mennyi időtök van? Hát mondom, 3 nap szabadságot vettem ki. Akkor a Könyvtártudományos Módszertani Központban dolgoztam. Az nem elég. 2 heti programban is. Akkor nem tudtam haza telefonálni, úgyhogy én eltűntem a világ számára akkor 2 hétre, és akkor szépen mentünk. Lakodalom, táncház, ilyen mulatság, olyan mulatság, fesztivál, ami csak létezett, Zoli arról mindenről tudott, és oda vitt minket, mert ő nagyon-nagyon fontosnak tartott, hogy a magyarországiért megismerjék azt az ott élő népzenét, és bizony fontos is volt.
Milyen élményekkel gazdagodott?
Mintha időutazásba került volna az ember, hogy egy ilyen 200 évvel ezelőtti divat még most is él, és emberek ezeket a táncokat táncolják, ilyen régi stílus zenére. Ez tulajdonképpen egy barokk korszakbeli popzene volt, amit mi találtunk a mezőségen, és az nagyon élő volt. Azon a visvai mulatságon, ahol a Palackai zenekar játszott, akkor hallottam őket először, hát annak olyan hangulata volt, hogy nincs az a rockkoncert, ami felülmúlhatná. Tehát ami elképesztő volt, az, hogy olyan emberek, akik valamit tudnak rendesen, és azon szépen tudnak beszélgetni, mulatni, tombolni. Szóval az hihetetlen nagy élmény volt. Aztán a személyes kapcsolódás a zenészekhez, tehát az, hogy mi akkor megtanultunk egy-két dolgot, tehát a széki zenét például már tudtuk nagyjából a Bélával, és akkor találkoztunk azokkal a muzsikusokkal, akiktől ezt megtanultuk hangfelvételről. És akkor ott meg lehetett nézni, hogy hogy tartják a hangszert, hogy vonóznak, tehát azokat a technikai fogásokat, amiket az ember zeneiskolában szokott megtanulni a tanáráitól. Utólag mondom most már, hogy azért nagyon nagy szerencséje volt ennek a táncházmozgalomnak, hogy mi még bele tudtunk csöppenni ebbe a régi világba, élő formájába, Mert ha ezek az élmények nincsenek, és ezt nem látjuk, ezt nem lehetett volna megtanulni. Tehát ezek már meghaltak, ezek az emberek mind. Most már bottal üthetik a nyomag, de szerencsére nagyon sok magyar fiatal megtanult ezeket. Tehát én ezt tartom a legnagyobb eredményének a mozgolódásunknak, hogy ebből végül is egy mozgalom lett, pedig mi csak szórakozni akartunk a Bélával. De lett ebből egy mozgalom, aztán mi is komolyan vettük, és az oktatást is meg tudtuk úgy szervezni, hogy az a sok érdeklődő, aki mögénk fölzárkozott, aztán kapott segítséget is hozzá, a tudomány részéről is, Kalóz Zoltán részéről is, szóval nagyon érdekes összefogások voltak akkor ott. Ezt az egészet egy nagyon jó csapattal csináltuk, tehát a Bartók Együttes például nagyon fontos műhelye volt Timár Sándorral, aki éjszakákon át tanulmányozta ezeket a Martin Györgyék által fölvett filmeket, kockáról kockára szépen átnézte, megtanulta. Utcáról fölhívta a szégi turistákat, akkor már jöttek Budapestre a tornaterembe, hogy mutassák már meg, hogy van az a irányváltás, és miből tudják, hogy most kell váltani. És így tovább. Ez ilyen apró részleteket, amit egy tánciskolában nekünk még, emlékszem, a diákkorunkban, mi még jártunk tánciskolába, ott a tánctanár magyarázta el ugyanúgy, ahogy a Timár is beállt középre a kör közepére, aztán mutatta a lépést, utánozzuk le, aztán a legjobban a párcserét szerettük. Az itt is bevált nagyon jól a Karsáklubba is, meg a FMH-ba is. Szóval egy társas táncot azt aprólékosan meg kell tanulni, tehát vagy utánzással, vagy hát ezt mindig tánctanárok tanították, tehát a divattáncokat is, rumba, mambo, csacsacsa, rock and roll, mi mindenfélét tanultunk ugye abban az időben. És akkor azokat szépen megmutatták, leutánoztuk, és két perc múlva úgy tanították, hogy tudjunk táncolni, rögtönözve, improvizálva. Hogy ne arról szóljon a dolog, hogy memorizáltunk valami három lépést, és akkor azt is vételgetjük, hanem hogy lehessen rendesen csajozni.
Zenészek is kellettek, ugye?
Hát épp azért kezdtem ezzel, hogy az egészet egy néhány éves zenei revival előzte meg. Mi a széki zenét kezdtük el megtanulni, mert olyan kitűnő felvételeket hallottunk, hogy felbojdultunk, hogy ezt meg kéne tanulni, ez annyira jó. Sárosi Bálintnak egy felvételét hallottuk a Kollégium Rádióba például a székről, és elképesztően szép volt az a zene.
Látnád a buszívemet lefel. szörnyecske, meghallgatom, mit beszéltünk az este.
Tehát teljesen új arcát mutatta ez a népzene tulajdonképpen nekünk pesti fiataloknak, akik a népzenéti rádiós feldolgozásokból és általában ilyen magyar nótával kevert, ilyen romantikus stílusba hallottunk, ami nem igazán nyerte meg a tetszésünket. Ez még ilyen nagyon-nagyon sok mindenben hasonlított a rockzenére. Nem volt szentimentális, nem abból a korból származott, hanem egy korábbi korszakból. Tehát a barokkorban ezek a szentimentális eszközök még nem voltak, ugye? Amiket aztán később a nótában is lecsapódott a műzenéből. Ez egy markáns, ahogy Bartók nevezte, objektív zene volt. És ez hatott ránk, milyen bidnemzé voltunk igazából, tehát velünk, a mikorosztályunkkal kezdődött ez az egész rockzenei divat is, és ebbe az remekül beleillett. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ismeretlen volt Magyarországon. Tehát az a pár felvétel, amit Bartók is fölvett annak idején a fonográfiával, nem is volt publikus, meg nem is olyan élvezhető, mert azért az technikailag eléggé kezdetleges volt. Egy tudósnak arra jó volt, hogy le tudja jegyezni erről, de abból meg nem lehetett megtanulni a zenét. Nekünk az volt a szerencség, hogy minden összeállt. Volt egy 150 éves tudományos kutatás, rengeteg összegyűjtött adattal és nagyon sok lejegyzett adattal, és utána jöttek a jó felvételek már Kallósik idejéből, már Magnus Alagon. Kallós különösen nagy figyelmet fordított a erdélyi hangszeres zenére, amit addig nem annyira foglalkoztak, inkább a vokális anyagot vették föl. Jöttek a jó felvételek, és akkor elmentik, és még élőben is találkoztunk velük. És a tudósok mindig mögöttünk maradtak. Tehát Martin György, Vargyas Lajos és az az egész népzenekutató csoport, az nekünk az otthonunk volt, oda bejárkáltunk, mindig adták, amit kértünk. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy itt a tudomány és a popzene összefogott egymással, és ők nagyon díjazták, hogy ezt mi meg akarjuk tanulni, mi meg nagyon örültünk, hogy kaptunk anyagot. Szóval ez egy nagyon kivételes pillanat volt a magyar kultúrának, és meg kell mondjam, hogy abszolút sikernek lehet elkönyvelni. Generálisan is, mert az, hogy a Agvos Gergővel elmentünk Szlovákiába szlovák táncozatokat fölvenni, riportokat és jeleneteket tévé számára, akkor az állam leesett, hogy ezek milyen lelkesen és mennyire pontosan ugyanúgy csinálták, mint mi, és el is mondták, hogy már 10 éven keresztül jártak Magyarországra táncházakba, és úgy gondolták, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit a magyarok kitaláltak, és ezt követni kellene. Hát kérdezem én, hogy 1920 óta elhangzott-e egy ilyen mondat a Kárpát-medencébe? És azóta az a hír is jött, hogy már a dél-lengyel területeken is már van ilyen táncház mozgalom. Pedig a mi időnkben, amikor még mi Skorpió együttessel turnéztunk Lengyelországba, mi voltunk az előzenekaruk, Sebestyén Mártéval meg az együttesemmel, hát akkor nagy füttyel fogadtak bennünket ott a nagy stadionokban, mert kik ezek? Hát mi, hol jártál az éjjel cínege madár? Szóval abszurd volt az egész. És így vért izzadtunk, ami fél órás küszködés után valami sikert arattunk is. Hát ott a Skorpiót várták, a rockzenét. Nem szerették a népzenét a lengyelek akkor. Ők akkor ott tartottak, hogy a nyugati együtteseket nem engedték be, és akkor a magyar rockbandák mentek oda szépen tarolni. Azok helyettesítették ezt az igényt. De csak azért mondom ezt, hogy ott is már megfordult a szél, úgy látszik, mert azt hallom, hogy Dél-Lengyelországban is vannak táncházak, tehát a szlovákokon is túl terjedt ez az ötlet. Úgyhogy azért ezt sikernek lehet mondani, nem?
Az elmondása alapján ez nem egy felépített dolognak indult, rosszul látom?
Nem, teljesen. Spontán alakult így, és szemben, amit ma tapasztalok, hogy próbálják ilyen hivatalosság, nem tudom miért tenni, ez akkor nem volt az, és abszolút önkéntes alapon ment. Tehát itt senkit nem térítettek, nem terjesztették, nem erőszakolták. Itt minden, ami történt, az valamilyen igénynek a kielégítésére történt. Tehát szinte vonakodva teljesítettük a penzumot, mert ugye amikor Martinhoz mentünk anyagért, és mondta, hogy hát mit akarunk ezzel, hát gondoltuk megtanulni. Hát akkor mondta, tanuljátok meg rendesen, mert nem fogjátok élvezni. És akkor mi beleszálltunk ebbe, akkor az derült ki, hogy ezt a zenét tánc nélkül nem is lehet megtanulni. Tehát ő aztán azt tanácsolta nekünk, hogy menjünk el a Bartók együttesbe zenélni. A Timár Sándor éppen bajba volt, mert zongorára járták a legényest, és hát eddig kellemetlen volt, és kellett volna egy ilyen banda, meg kellett volna a népművészeknek is, mert egy csomó öreg ember, meg Erdélyből is áttelepültek, meg a bukovinaiak, meg ezek nem tudtak táncolni, mert nem volt zene. A dél-erdélyi Kajsa, a Zsiga bácsi például egész életében a saját fütyére táncolt, mert a cigány zene neki nem volt jó. Ennek erősnek, ritmikusnak kellett lenni ennek, és minden táncfajtának a megfelelő metrumát kellett tudni. Tehát ez nem gyerekjáték a tánckíséret, és ezért Tinka azt javasolta nekünk, hogy menjünk el a Bartók együttesbe zenélni. És akkor mi építész létünkre, mert akkor mind a ketten még építészként dolgoztunk. Heti 3-szor, 6-8 órát ott húztuk élőbe a próbán a zenét. És így tanultunk meg igazából muzsikálni, mint ahogy a táncosok is így tudtak táncolni végre. Tehát összekapcsolódott az, ami régen egy dolog volt mindig is. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Érdekes, hogy később, amikor aztán elkezdtem komolyabban foglalkozni a népzenei anyagokkal, már a felgyűjt anyagokkal, például a Dikár Béla gyűjteményét rendeztem össze, például a típusrendből visszaválogattam az eredeti gyűjtés sorrendjébe, hogy adatokhoz jussunk. És Bartók anyagával is foglalkoztam behatóbban. Ezt a két kötetet Kovács Samu barátommal ketten csináltuk meg, ez a Bartók magyar népdalognak a 9 kötetéből a 2. Ezt aztán leállították, mert minek ezt megjelentetni. Majd föltesszük a netre, mondták. Ilyenekkel foglalkoztunk. Aztán így összegyűlt nekem az a tapasztalat, hogy rengeteg anyag van, tehát az elődeink elképesztő munkát végeztek. Nem is tudok Európában erre példát, hogy ilyen mennyiségű anyag. Most jelen pillanatban a Zenetudomány Intézetben 180 ezer támlap van összegyűjtve magyar népzenéből, és ezt a Dobszai László gyakorlatilag típusban rendezte az egészet, kvázi fejből, mert még a számítógép nagyon kezdetleges volt még abban az időben. Most már nem szükséges ilyen rendeket csinálni, de nekik muszáj volt, hogy megtalálják a kéziratokat, tehát valami rendbe el kellett rendezni, típus szerint, így, úgy, amúgy. Mert ahogy nőtt a mennyiség, nőtt az a probléma, hogy meg kéne találni egy-egy példát, akkor hogy találjuk meg? Szöveg alapján? A szöveg az egy nehézkes dolog, mert ugyanarra a szöveg sok dallam van. Tehát a szöveg és a dallam azok nem hűségesek egymáshoz, úgy, ahogy a régi énekelt versben is így volt, hogy lehetett ráválasztani másik dallamot is, ha szóltak szám stimmelt. Tehát volt egy Bartók rend, aztán emlegetik a Kodály rendjét, amely csak egy ilyen formális rend volt, mert a kadenciák, tehát a záróhangok magassága szerint rakta sorba dallamokat, ez egy ilyen zenei szempont volt, aztán a Járdányi rend már típusokat kezdte meg célozni, és most a Dobszai fejezte be tulajdonképpen ezt a munkát. Tehát ez így több nemzedéknek a munkája, ami így összejött, ebből a népzenetára kialakult. Ez mind a számítógép előtti korszaknak a kínlódásai voltak, de ebből a munkából, hogy ezt a sok-sok anyagot össze tudták rendezni, és elhelyezték egymás mellé a hasonló dallamokat, és így kialakultak a típusok, ebből nagyon-nagyon sok zenetörténeti információhoz jutottak. Mert ez a zene, ez nem a Holdról jött, meg nem a hunok hozták ide hozzánk, hanem a mindenkori európai popdivatokból alakult ki. Tehát ezt a szót, hogy őrzik, ezt nem szeretem használni, mert ez képzavar, mert senki nem őriz semmit, hanem mulatni akar, nőköz akar jutni, tehát ami az életről szól, ez egy nyelvezet volt, amit használtak. Beszéd, ének és tánc, ez egy szent háromságnak számított. Évezredeken keresztül egyébként mindig is, tehát most történik meg azt, hogy az emberek elvesztik a józan ítélő képességüket, és leszoknak az éneklésről meg a táncról. Nem hiszem, hogy ezt támogatni kellene. Ezt meg lehet tanulni a hagyományból, hogy ez milyen jól működött, hogy az emberek ismerjék egymást, hogy olyan kapcsolatok keletkezzenek, ami hosszú távon is elképzelhető, és így tovább. Ezt mind ez a zene és tánc és beszédanyag, ez szolgálta egymás kiismerését és az életre való felkészülést. Úgyhogy ezt meg lehet tanulni belőle, hogy a régiek hogy tudták ezt alkalmazni, használni. Mert mondjak egy példát, a nyelvünk is egy nagyon régi dolog, de azért megtanítjuk a gyerekeinket rá, igaz? Attól meg korszerűek vagyunk. Ez a nyelv működik, mondjuk, hogy mit fejezünk ki, az a gondolatainkon múlik. Ahhoz kell egy nyelv, az pedig adott, azt meg lehet tanulni, meg is kell tanulni. Na most én a zenét és a táncot is ugyanilyen nyelvnek tartom, ami gyerekkorban ugyanúgy meg kell tanulni, mint a beszédet, hogy az a felnővő kamasz ne legyen gátlásos, ne legyenek problémái, lelki szorongásai, mert ki tudja magát valamilyen módon fejezni, meg kapott egy nyelvet. Ha nem kap semmit, akkor abban nő fel, aztán akkor jönnek a vadhajtások meg a problémák. Tehát az egy gondotlanság, én a kutyámat is megtanítom arra, hogy a járdáról ne lépjen le, mert elüti az autó, ugye? Ezekben a falusi közösségekben, ahol még ezek működtek, ott az volt az elképzelés, hogy a gyerek mindent tanuljon meg, amit a felnőttek tudnak, aztán jön ő, nem pedig fordítva. Mert akkor ugye kap egy gyerekkultúrát, ami most divatban van, hogy külön a gyerekeknek csupa gagyi hülyeséget összecsoportosítunk és eladjuk, mert persze ez pénzbe mérhető. És akkor felnő a gyerek, és akkor rá lehet csodálkozni 20 éves korában, hogy fújján, te milyen hülye vagy, hogy semmit nem tudsz, amit egy embernek tudni kéne. Ehhez az élet rövid. mert mire 40-50 éves korában rájön arra, hogy hát lehet, hogy családot kellett volna alapítani, akkor már késő. Tehát ezt a régi kultúrákból meg lehet tanulni, és ez nem avult el szerintem, hogy a gyereket akkor kell megterhelni, minden információt akkor kell ki átadni, amikor erre még hajlandó és képes. Mert egy gyerek 6 éves koráig az olyan, mint a szivacs. És a gyerek mindent levesz a környezetéből, tehát ha a környezet gagyi, akkor a gyerek a gagyit veszi föl. Ha egy értelmes társadalomban körülötte, kicsiben nagyba, akkor ő azt tanulja meg.
Vacogok hív szerelemben, Juli éget, Juli láng, te remegsz végre sebemben, lebegő vér tulipánt. Gyerekül szép szerelemben, gyötör engem Juli bánt, kikigyúsz még kebelemben, gyönyörű tűz tulipánt.
Továbbra is Sebő Ferenc az Arckép vendége. Önnél már a gyerekek nagyok, ugye?
Igen, persze, én már unokákkal is dicsekedhetek, már 5 unokám van.
Nem mindenki él Magyarországon.
Igen, 2 fiam és 1 lányom van, a lányom a legkisebb, a Rózsi. Ő egy német fiúz ment férjhez, és Berlinben élnek. Érdekeseket mesél nekem így a telefonból. Utkor elmesélte, hogy a játszótereken magyar anyukákkal is találkozik, és azt mindig panaszkodnak, hogy a gyerek nem tanul rendesen beszélni, se magyarul, se németül. És akkor Rózsi rákérdezett, hogy és szoktatok neki este mesélni? Ja, hát arra nincs idő. Na, erről beszélek.
És a fiúk?
Hát a fiúk, a legnagyobb fiam az ilyen rendezői, tévéképszerkesztői ambíciókkal dolgozik. A középső gyerek, a Laci fiam pedig informatikus. Alapvetően azzal kapott munkát pár évvel ezelőtt Kanadába, hogy animációs filmeket digitalizált módon készített, és ott is született 2 gyerek. A felesége kívánságára ők hazajöttek, hazatelepedtek, de innen dolgozik most Kanadába. Tehát annyira jó, úgy látszik ebben a műfajban, hogy megtartották így is.
Beszéltünk röviden a családról. Van még olyan, ami a szívének nagyon kedves? Például említhetnénk mondjuk a kutyákat, vagy a Balatont, ugye?
A gyerekkorunkban mi tó mellett nyaraltunk. Apám örökölt egy kis telket Agárdon, a Verencei tó mellett, és hát a nyarakat nagyanyámmal ott töltöttük a 4 unoka együtt. És ez egy érdekes családi történet volt, hogy még nem volt ez a lehetőség, akkor a nagyanyámnak a testvérénél próbált minket ott nyaraltatni, de hát abból konfliktusok lettek. Ott voltak nagyobb fiúk is. Többek között nem engedtek engem evezni a csónakjukon, és én nagyon szomorú voltam, és az apám mondta nekem, hogy hát kisfiam, hát persze, hogy azt mondták neked, hogy nem tudsz evezni, hát nem is tudsz, hát mikor tanultál volna meg? És akkor azt mondtam neki, hogy álmomban. És az apám ezen úgy meghatódott, hogy nagybátyámmal együtt csináltak egy csónakot. Tehát körbejárta a kikötőket, lerajzolta a legszebb csónakokat, és megtervezett egy csónakot, és a Szivácsi műhelyébe megcsinálták. És akkor lett nekünk egy csónak. Tehát aztán az lett a nyaralás, hogy a nagyanyám megfőzte nagy lábosba a kaját, lementünk a csónakhoz, betette a csónakba a kaját, beeveztünk, és egész nap a vízen voltunk. Ott megetetett minket, ott ugráltunk ki be. Hát szegény azért leste, hogy mikor jövünk fel a víz alól, mert ott felelős értünk, de hát nem lett semmi baj, meg tudtunk úszni, és egész nap a levegőn voltunk kint a vízen. Aztán apám szenvedélyes vitorlázó lett, tehát szerzett magának, azt is szerintem, hogy félig ő épített egy kalózhajót, és akkor vitorlázni kezdtük, bár a kamaszkoromban már ott megtanultam vitorlázni. És amikor átkerültünk a Balatonra, akkor apám ott is beszerezte magának a vitorlását, földáron volt a kikötőbe, sokat mentem rajta én is, és hát ezt meg is örököltem, ezt a hajót, aztán hát amíg győztem energiával, meg idővel, addig vitorláztunk, aztán most már láttam, ez egy életmód egyébként ez a vitorlázás. Ezt én már nem tudtam csinálni emellett a zenészkedés mellett, de nagyon fontos része volt az életemnek az, hogy vitorlázni tudtam, és vittem a szüleimet, a barátaimat. Apám aztán még azt is megcsinálta, hogy a Adriára is letelepített egy hajót. neki voltak ilyen nosztalgiái, mert édesapja az tengerész volt az Adrián, és hát az gyerekkorban is sokat hallott ezekről a történetekről, és hát ő is akarta látni ezeket, hogy apja hol járt. És azt találta ki, hogy kurzusokat szervezett, be lehet nála jelentkezni egy 2 hetes ilyen túrára, és akkor annak a jövedelméből ki tudta hozni nullára valahogy az egészet. És hát végigjárta az egész Adriát. Úgyhogy az utolsó útjára aztán én mentem vele. Egyszer én is végcsináltam vele ezt az utat, mikor már ő is abba hagyta. Az nagy élmény volt, hogy tulajdonképpen nincs végre látogathattam ezeket a helyeket, amik neki gyerekkorában olyan mesésnek tűntek. Hát a nagyapám a Novarán volt, a Hortinak a hajóján volt egyébként. Tengerész, most hogy milyen rang, azt pontosan már nem lehet tudni, de hát ez egy nagy legenda volt a családban. Ez egy érdekes család volt ilyen szempontból, mert a nagyanyámnak a testvére, a Barta Gyula például, ilyen világutazó volt. A Sulkovszki Zoltán nevű barátjával kettesbe egy oldalkocsis Harley Davidson motorral körbejárták az egész világot. Amiről aztán az Oli bácsi egy könyvet is írt, nagyon kitűnő leírást az egész utazásról. Szóval ezek ilyen élő legendák voltak a családban, ez a jövésmenés, ez a fenekükben volt, úgy látszik.
Mivel foglalkozik most Csebő Ferenc?
Egyrészt van egy 5-tagú zenekarom, hát a pandémia most egy kicsit háttérbe szorította, de jártunk koncertekre, énekelt versekkel főleg. Tehát most már József Attilától egészen Horáciuszig kiterjesztettem a palettát, és időmértékes, hangsúlyos és egyéb fajta verseket éneklünk, ami mind zenei formák. Azon kívül a rádiónak csinálok heti 2 műsort, egy Fiatalok hangját, meg egy Csebő műsort, az is elég elfoglaltság. És tegnap például a Zeneakadémián voltam egyeztetni, mert most visszahívtak tanítani. Most a Bolyan Mátyás egyik tanítványom lett a tanszékvezető. Én tanítottam egyszerűen, repertoár ismeret címén a népdal stílusokat tanítottam. De aztán nem volt rám szükség, és akkor most a Bolyan Matyi a szavamon fogott, mert egyszer valamikor felelőtlen azt mondtam neki, hát ha te hívnál, akkor mennék. Lehet, hogy ezt ő találta ki, mert én már nem emlékszem erre, de... Abban a stádiumban vagyok, én nagyon támogatom most a fiatalokat, ha mennyire lehet, tehát mögéjük állok, mert bennük van a jövő, hogy a Sándor Gyuri mesélt annak idején, hogy fiatalok ilyen jövő. Igaz, hogy nekünk is ezt mondták.
Hová tűnt Dante, Sappho, Szent Abelard vele? Hová rég volt poéták poros sereglete? Hol vannak fölsorolni, botornyelvem se bírja, és hol van az, ki róluk épp most e verset írja?
És a Hagyományok házába pedig most viszi be digitalizálni, archiválni a szalagjait. Nagyon sok
könyvek, mind. Hát az egész hagyatékomat gyakorlatilag. Ott is új igazgató van most, a Bot Miklós, az is, ő is egy zenész egyébként, elég híres zenész. A Kelemen Laci őt vette maga mellé utódnak, és most veszi át az intézményt. Értelmes, okos, felkészült ember. És az a nemzedék, amely már informatikában is nem járatos. Tehát ezek már tudják használni azt, amit a Bartókik még ilyen kézi módszerekkel próbáltak megcsinálni. Én mondom, hogy ha Bartóknak lett volna számítógép, nekünk már semmi dolgunk nem lenne. Hát most már itt vannak a gépek, most már az a hozzáállás kéne, ami a Bartóké volt még. Ugye szerencsére ez az egész mozgalom azért 2 irányból indult el. Tehát egyrészt ott a tudomány, meg a leíró hozzáállást, lerajzoljuk, lekottázzuk, leírjuk, rögzítjük a jelenséget. A másik meg a gyakorlat felül indult el a mi részünkről, hogy hallás után szépen megtanuljuk az egész látvánnyal együtt. És akkor ezt a kettőt most össze lehetett engedni. Mert mi aztán, amit hallottunk, azt megnéztük a lejegyzett anyagban is, hogy ilyen a Bartók, hogy is írta ezt le. Milyen pontosan. De már a fülünkben volt a zene. Úgy már aztán meg lehet érteni ezeket a kottákat is. Ez klasszikus zenére is vonatkozik, hogy zenei élmény nélkül kottából megtanulni zenét, hát abból nem sok jó szokott kísérülni. Nincs ám olyan, hogy ilyen zene, meg olyan zene. Zene van. A zene pedig ilyen természeti, hogy annak a hallás élménynek is ott kell lenni. Az adja a motivációt, hogy egy zenész megtanuljon minden technikát hozzá, mert akarja, mert szeretné ő is megszólaltatni. Nem pedig, hogy beiratja szólfésre, és akkor elmegy a kedve egy év alatt az egész zenétől. Nem? Hát hogy tanulna meg egy csecsemő beszélni magyarul, hogyha a nyelvtannal kezdenék? Nem? Hát az életben nem tanulna meg beszélni. Hát az is az, hogy kommunikálni akar a gyerek, ugye? Hát az az élménye van, hogy meg lehet érteni egymást. Jaj, de jó, és akkor mondja ő is, utánozza, próbálgatja. Hát a zenének is ott kell lenni a fejbe. Hát a falusiaknál is így volt, azoknak a fejében ott volt a zene.
Utolsó kérdésként szoktam feltenni, mit kíván magának a jövőre?
Békességet. Meg azt, hogy ebben a nagy vállalkozásban, amiben belekezdtem most, hogy a hagyatékot így felszámoljuk, hogy ezt sikerüljön olyanná tenni, hogy egy közhasznú gyűjtemény legyen. Tehát ne csak az én privát szemetem, amit itt hagyok a világra, aztán amikor eladják a lakást, ki kell takarítani itt mindent, hanem az a sok-sok minden, amit összegyűjtögettem, és az minden munkához kellett valójában, de nem mindennek értem a végére, hogy az egy közgyűjteménybe kerüljön, és ott szépen kitiszt